Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, jelentette ki Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus hangsúlyozta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt holnap 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Őrizetbe vették, majd később elengedték Szakács István megafonos influencert. A közszereplő előzőleg arról beszélt, ha netán letartóztatnák Orbán Viktort, akkor 500 000 ember lesz ott, hogy kiszabadítsa, akár erőszakkal is. Egyes hírek szerint terrorcselekmény előkészítése a vád ellene. A védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről, azonnali intézkedés követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influencer jogi védelmét, közölte Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a védvonal vezetője az MT-vel. Az ellenzék obstruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben, közölte Magyar Péter a Facebookon. Az Ankarában a NATO csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az önkény elleni harcot, hajnalig tartó vitával akarták akadályozni a munkát, aztán este 11-kor elfáradtak és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést, fogalmazott. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a tegnapi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és zárószavazásán, amelyel többek között Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása szűnne meg. A fideszes Panyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte. A Magyar Péter által hétvégén beterjesztett alaptörvénymódosítás értelmében, tehát többek között megszűnne Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 12 évnél tovább senki nem lehetne országgyűlési képviselő, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását kezdeményezi. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök tegnap. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak ma reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. A delegációt egy demokrata szenátor vezeti. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig éjszaka 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a Busheri atomerőmű közelében is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, ők rákos daganatok, így fogalmazott Trump. Donald Trump szerint megszakítják a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal, ők ugyanis elutasították, hogy az európai országok jelentősen növeljék katonai kiadásaikat saját védelmük finanszírozása érdekében, indokolt az amerikai elnök. Korábban az volt a probléma, hogy Spanyolország nem járult hozzá, hogy az ő területéről hajtsanak végre támadásokat Irán ellen. Pedro Sánchez miniszterelnök azt mondta, Trump viselkedése csak a szokásos, a kapcsolatokkal minden rendben. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A közelmúltban, a kánikulában, ha szükségesnél ugyanis kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, amik időnként összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kránic Mihály professzor, a beszélgető társam, és Ervin Gáborról fogunk beszélgetni, akinek a boldoggávatását szorgalmazza. Erdő Péter kezdeményezte, és téged kért meg arra, hogy vidd az ügyeket. Egyszer már beszélgettünk talán 2 éve Ervin Gáborról. Szeretném kérdezni, hogy hol tart az ügy, milyen újabb információk, dokumentumok, esetleg tanúvallomások kerültek elő az utóbbi hónapokban.
Nagyon köszönöm a megkeresést. Egyrészt azért is, mert személyes indok is van emögött, mert úgy példaképem is a leendő boldog. A másik pedig, hogy meg kellett ismertetni. Tehát akár az éter hullámain keresztül is, hogy jusson el minél több emberhez, hát főképpen magyar emberhez, hiszen ő magyar volt, az ő élete és az ő tanúságtevő, mondjuk áldozata. Hát ahogy említetted, a bíboros úr beindította a boldogatás folyamatát, és Flávio atya lett a posztulátor. Szerény személyem csak teológiai cenzori feladatra jogosít fel, de mindaz, ami Ervin Gáborral kapcsolatos, az mondjuk így, hogy egy kutatás, egy nyomozás tárgya. Ugyanis 80 éve senki nem beszélt Ervin Gáborról, és most hirtelen, ha lehet ezt mondani, betört a köztudatba, hogy hoppá, hát volt mellettünk egy szent életű ember, hogy elfeledkeztünk róla. 1944. december 3-án vagy 6-án, itt a dátum is még egy kicsit bizonytalan, de az annyi bizonyos, hogy a nyilasok lőtték le őt és édesanyját Bruce Dillonát. Tehát itt ketten is meghaltak, hát, és még sokan más áldozatok természetesen, de az ő élete és hát az erényeknek a heroikus képviselete miatt példaképül állíthatjuk őt egyrészt a magyar társadalom elé, hiszen ő mentette sorstársait, zsidó származású volt ő maga is egyébként, és feltette a sárga csillagot a reverendájára, amire nem volt kötelezve. De ő ezt megtette.
Édesanyjával is szolidáris volt ez ügyben.
Mindenképpen. Édesapja akkor már meghalt, és 2 bátyja is meghalt. Tehát ő, sajnos a családból így senki nem maradt meg.
Van egy emléktáblája a Maros utcában, abban a házban, azon a házon, ahonnan elhurcolták. és az ötletet, hogy most téged megkeressek, egy véletlen találkozás indította el bennem. Tudnék, mentem interjúra Bereményi Gézához, akit régóta ismerek, és hát pont abban a házban lakik, és abban a lakásban, ahonnan vélhetően Ervin Gábort elvitték a fél emeletén annak a háznak, vagy első szintjén, és egy nagy lakás, most mondta, hogy nem sokat tud róla, de az emléktábla őt is kötelezi, tehát majd beszámolok neki, és a könyvet, amit megjelentettetek a Szent István Társulatnál tavaly, azt oda fogom adni neki, hogy jobban tudja, hogy hol lakik. Mit tartalmaz ez a kötet? Ervin Gábor első írásai Széchenyiről, a Szent Mise áldozatról és az emberi természet sebeiről, ez az alcíme a kötetnek.
Én is elkísértelek volna erre a beszélgetésre, ugyanis azok a helyszínek, ahol még ő is járt, tehát azok körülöttünk vannak. Most egy lakásban nem lehet csak úgy bemenni, tehát, vagy akár abban a házban, tehát ez különleges engedélyek kellenek. Úgyhogy bizonyos értelemben akkor te már előrébb vagy így a konkrét ismereteket illetően. Egy évvel ezelőtt indult be a bolgárdási eljárás folyamata, és létrejött maga egyfajta bizottság, amelynek kell készíteni egy jelentést Róma felé, ez a pozíciónak nevezik, olaszra le kell fordítani mindent, és a Szentévotási kongregációhoz benyújtani, majd pedig ott, hát akár sorba állni az előttünk lévő, nem tudom, 400-500 szintén boldogavatásra váló akták mögé, vagy pedig akár az aktualitása miatt egy előre sorolás is lehetséges, és akkor előbb előveszik azok a most ellenőröknek nevezhetném, akik nagyon alaposan átvizsgálják az ő életét, áldozatának, vértanúságának a körülményeit, az egyházra nézve, hát a hasznosságát, ha lehet így fogalmazni. Tehát minden körülményt átvizsgálnak. Ha pedig hiányzik valaki, a kopótásra visszaküldik. Tehát most jelenleg a boldogatást előkészítő csoport egy kritikai életrajzot állít össze, minden körülményt pontosít, egy morális erkölcsi dolgozatot is kell ebből írni. Én magam a teológiai jellegűt állítom össze, és ezek mind igazolják a hősies erényeknek a gyakorlását és a meglétét. És mivel vértanú, nem kell külön csoda ahhoz, hogy most ő az oltár magasára kerüljön, hanem az életrajzából, a körülményekből, és hát tulajdonképpen most a per cím az a hit elleni gyűlölet.
A hit elleni gyűlölet.
Igen, Odium Fidei, ami most manapság így visszamenőleg, hiszen hát ő is most már 82 éve ugye elhunyt. Elég gyakori, gondoljunk a 1936-os spanyol polgárháborúra, amikor nagyon sok pap szerzetesnő, papnövendék, püspök halt meg, és az elmúlt napokban is például avattak boldogá azok közül.
Terenc pápa, Leó pápa ott volt Spanyolországban, és ő végezte a szertartást.
Igen. Tehát ezek most így, ha lehet azt mondani, napirenden is vannak. Úgy is, hogy az emberiség elé állítani egy olyan szemét, és Ervin Gábor azt hiszem, hogy ilyen, aki egyrészt egy őstehetség, tehát egy zseni volt, tehát 6 nyelven beszélt, és fiatal pap volt, hát mindösszesen 10 évig volt csak pap, de ez alatt mind szellemiekben, lelkiekben, az oktatás területén nagyot alkotott. Tehát az emléke fájdalmas módon épp Magyarországon homályba került, de például külföldön megmaradt.
Hogyhogy?
Úgyhogy a édesanyja rokonságán keresztül nagyon sok zsidó származású és bújtatott zsidó kijutott külföldre, Egyesült Államokba, Angliába, Ausztráliába, jön majd haza egy ilyen hölgy, 90 éves egyébként, aki azt is vallotta, hogy ő sem lenne a világon, hogyha Ervin Gábor az édesanyját nem bújtatta volna. Tehát ez egy nagyon nagy tanú. A másik élő tanú, akit nagyon nehéz elérni, Kaliforniában van, és ő valójában a kivégzésnél is jelen lehetett. 9 éves volt akkor egy fiú, aki hát Deutsch Dénes, így hívták, de mostani neve George Dénes. Tehát Deutsch György volt, és a mostani neve George Dénes, tehát a Deutschból lett Dénes. És ő egy orál history keretében adott egy riportot Kaliforniában az ottani zsidó intézetnek több évtizeddel ezelőtt. És ez fent van az interneten is, meg lehet hallgatni, és akkor beszél, hogy abban a Légó pincében, a Kapás utcában, ahol a Nyilas székház volt, ott volt két pap. Hát most egy 9 éves gyerektől nem várhatjuk el, hogy tudja a nevüket, vagy meg tudja őket különböztetni, de ezt nagyon világosan kimondta, elhangzik az interjúban, és hát ez is egy tény, hogy ő ott volt, onnan vitték el, és az még bizonytalan, hogy most vagy a Dunapartra vitték le őket, és ott lőtték be őket a Dunába, mint ahogy...
Sarkházi Sárát.
Salkaházi Sárát két héttel.
Csak a túloldalon.
És két héttel később, tehát ez ugyanaz a december.
Igen.
Ugyanaz a december, de lehetséges, hogy a Kapás utcai székháznak az udvarán. Tehát most megy egy engedélykérés az önkormányzattól, hogy ott esetleg egy feltárást végezünk. Nem az eltemetés, mert az biztos, hogy utána platóra tették az elhunytakat, lelőtteket, és Dunába dobták, de hogyha ott maradt valami, egy reverenda gomb akár, vagy bármi, nem tudhatjuk. Ugyanis hát nincs erekje. Egyébként hát nagyon sok olyan szent van, vagy boldog, akinek nincsenek meg az erekéi, mert akár a hét ferences szentet, boldogot nézzük, ugye, tehát többeket, Köröztös Krisztófot, Kovács Krisztófot is a Dunában lőtték, csak lejjebb egy kicsit, ugye, Újvidéknél. Úgyhogy Ervin Gábor esetében teljesen világos, hogy egy szentről van szó, egy vértanúról van szó, és megvizsgáljuk az ő tevékenységét. Tehát már gimnazistaként a piarista évkönyvekben fennmaradt, hogy nem csak, hogy jeles, kiváló minősítést kapott minden évben, hanem önképzőkörökben előadott. Itt Budapesten volt, 1922-29 között, és hát szeretett volna piarista is lenni, de hát az akkori körülmények között, ugye zsidó törvények meg egyéb, a rend nem fogadta. Úgyhogy még semmi adat sincs arról, hogy ő jelentkezett, mert lehet, hogy meg se kísérelte. Tehát nincs. Egyik osztálytársa viszont jelentkezett, Hajós Györgynek nevezték az illetőt, akinek viszont a családi személyes levéltárában nagyon sok utalás van Ervin Gáborra. Mert a két fiú jó barátságban volt, sétáltak, tanultak, a szüleiket ismerték, egymás szüleit, és ez ilyen naplószerű feljegyzésekben a Hajós családnál megmaradt. Ervin Gábor ugye bizonytalan is volt az érettségi után, hogy akkor most az osztálytársa piarista lesz. Egyébként Lénárd Ödön is ebbe az osztályba járt, csak ő már harmadévesen jelentkezett piaristának, és egy kis szemináriumba került Kecskemétre.
Igen.
Ő ott érettségizett egyébként, de a többiek meg hát fennmaradtak Budapesten. Szívesen lett volna Domonkos is elképzelhető, de akár még Ferences is. Minden esetre azt tudjuk, hogy...
Lehet, hogy túl okos volt, ez csak viccből mondott, de Balanyi György Ferences szeretett volna lenni, egy nagy egyháztörténész, és a Ferencesek eltanácsolták, hogy túl okos vagy, menjél inkább piaristának.
Hát szerintem talán nem ez volt az indok, mert épp az, hogy a piaristák azok mindent kihoztak a fiúkból.
Mert Balanyi elmondja ezt a történetet életében.
Kitöltik, és hát ő is épp azért haladhatott a szellem útján nagyon magasra előre, mert később tagja lett majd a Magyar Filozófiai Társaságnak, de hát 32 évet élt. Tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaságnak, akkor az Aquinói Teológiai Társaságnak is, aminek Schütz Antal volt az elnöke, de hát épp nála írta a doktori dolgozatát, épp a skolasztika egyik tematikájából, a lelki életnek a sebei és azok gyógyítása címmel, és tulajdonképpen maga Schütz Antal is, tehát korának egyik legnagyobb tomista teológusa volt, és Ervin Gábor pedig ismert egy francia származású, de Rómában az Angelicumon, az Angelicumon tanító domonkost, Reginald Garrigou Lagrange-ot, akinek ajánlotta is a doktori dolgozatát. És hát többet idézi, mint Schütz Antalt, ezt a Reginald Garrigou Lagrange-ot, de Prohászkát is nagyon sokszor idézi, és még másokat is. Hát természetesen a doktor Fátert, magát Schütz Antalt is. És visszatérve még a érettségi utáni egy évre, mert akkor ő azért jelentkezett a akkori Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományi Egyetem hittudományi karára, tehát világi hallgatóként teljesítette az első évet. Tehát megvannak a matrikulák, és az ő beiratkozási lapja is megvan például. Ahol a rubrikában, hogy milyen egyházmegyés, nincs semmi beírva. De a másodévtől, miután már felvették kispapnak, és nem tett le a hivatásról, hanem jelentkezett Esztergomba, Seridi Justiniánnál, ott pedig hát rögtön látták, hogy egy tehetséges ifjúval van dolguk, úgyhogy rögtön Budapestre küldték, ahol már egy évet végzett, tehát itt a másodévtől folytathatta, és így hát 1934-ben, június 24-én pappá is szentelték.
A szülei is már keresztények voltak, vagy ő keresztelkedett ki, vagy erről mit tudunk?
Az egész család kikeresztelkedett volt, tehát zsidó származásúak voltak, édesapja erdélyi származású volt, édesanyja, úgy hát most mondjam, hogy a legendák vagy a hagyomány alapján még Heinrich Heinével is rokonságban volt, Brust Ilona, és tulajdonképpen hát akár a zsidókkal szembeni atrocitások miatt, vagy akár még csak teljesen jó szándékkal, az integráció szándékával 1919. augusztus 9-én itt Budapesten a Belvárosi templomban katolizáltak. Tehát az anyakönyvben, a keresztelendők anyakönyvében benne van. Először a két szülőnek a neve, Ervin Kálmán és Brusztil Ilona, utána Pál, ő volt ügyvéd, és László pedig ilyen posztokereskedő. És utána harmadikként jött a fiúk közül Gábor. Tehát ez szépen egymás után ott van, és miután a szülők először már ugye megkereszelkedtek, a gyermekeiknél már úgy vannak feltüntetve, mint római katolikusok, a szülők. Tehát ez is nagyon érdekes. És hát az is, hogy kik a keresztülők, tehát egy tehetős család volt, egy polgári család volt, Ervin Gábor ugye érettségi évében járt Angliában például, érdekelte a Science Múzeum, és bátran jelentkezett, mondom, papnövendéknek Esztergomba, ahova rögtön felvették, és Budapestre irányították, itt pedig egy irodalmi iskola volt a kispapok között, és hát abban az évben, 1930-ban, amikor itt megkezdte a szemináriumi éveket, már másodévesként, akkor már készültek ennek a Magyar Egyházirodalmi Iskola fennállása 100. évfordulója ünneplésére. Egy gyűjteményes kötetet adtak ki, amelyben miniszterek, püspökök, Schütz Andor, Sik Sándor egyebek írtak, és hát felkérték Ervin Gábort is. Tehát ahhoz, hogy valami 1931 tavaszán megjelenjen, hát azt gondolom egy évvel korábban már meg kellett írni.
Hogy ne.
Tehát ha kiszámoljuk, hát még 20 éves se volt. Széchenyi vallásossága. Ezzel a címmel írta a tanulmányát, és papnövendékektől meg szoktam kérdezni, mikor beszélek Ervin Gáborról, hogy tudnának ilyesmit írni, mint Ervin Gábor így 20 éves korukban?
20 oldalas dolgozat.
Igen, tehát utána kellett nézni külföldi publikációkból, és hát be is vették ebbe a gyűjteményes kötetbe. Majd pedig végzős kispapként az oltári szentségről, az eukarisztia teológiai tanításáról írt egy dolgozatot, és ugyanabban az évben, amikor őt pappá szentelték, 1934. június 24-én ő káplán lett egy nagyon rövid ideig Szomoron, egy hónapig, de utána gyorsan áthelyezték Budaörsre. És ott pedig 2 évig volt káplán. De az első évben, az első hónapokban megírta, vagy pedig befejezte a már félig kész, vagy majdnem kész doktori dolgozatát. Az emberi természet sebei és gyógyulásuk, ahogy említettem, ez a címe. És az egészet ceruzával az első belső lapon ráírja, hogy Doktori Angelico.
Angyali doktor.
Doktornak. Uh-huh. Ez a Aquinai Szent Tamás. Tehát neki szentelte az egész művet. És hát a lábjegyzetei, az utalásai, a szófűzése. Tehát olyan, hogy hát most ezt egy 22 éves gyerek írta, ugyanis engedménnyel szentelték őt pappá.
De említetted, hogy talán a ELTE szervezett talán 2010-ben egy konferenciát már róla, vagy 12-ben. Tehát végül is abszolút ismeretlen, nem tudtunk róla. Tehát valószínű Erdő Péternek is egy reveláció lehetett, amikor ismerkedett lehet, hogy a Beke Margit kötetbe szerepelt ez az életrajz, vagy tehát hogy nem volt az a közeg, amely számon tartotta volna ezt az életutat, hogy nem 40 évvel ezelőtt kezdődött.
Nem olyan szintű közeg.
Igen.
Tehát ugye 2012-ben, ugye, tehát 1912-ben született, és én akkor már ismertem őt, amikor szerveződött az ELTE-n, a filozófiai tanszéken, hiszen őt filozófusnak is elfogadta a magyar társadalom. Tehát ez most teljesen független az egyháztól, és majd 1984-ben, tehát a halála 40. évfordulóján, Hanák Tibor a Bécsi Naplóban megemlékezik Ervin Gáborról, úgy, hogy a cikkét tulajdonképpen egy kanadai Menóra című lap közli, amiben a magyar értelmiséget szólítja meg, hogy elfeledkeztetek Ervin Gáborról. És hogyha nem hal meg fiatalon, 32 évesen, hogy akkor mi minden lehetett volna belőle, milyen irányba mehetett volna el, akár a personalizmus irányába, vagy más filozófiai vonalon. De nagyon szép volt ez a megemlékezés, amelyet egyébként az ő keresztfia, Ervin Gábornak a keresztfia, aki még él, Fischer János, szorgalmazott. Tehát ő engem megkeresett, hogy szeretnék összegyűjteni Ervin Gábornak az írásait, akkor találtuk meg a Széchenyi vallásosságát, az bekerült később a Lármántánnál megjelent gyűjteményes kötetbe, és hát ő volt az egyébként, aki a Maros 44/B ház falára elhelyezett emléktáblát is az önkormányzatnál. Kezdeményezés megengedte, azt én áldottam meg egyébként, és utána pedig elindult egy folyamat, hogy megismertetni Ervin Gábort. Ebben a Városmajori Katolikus Egyesület élen járt, ugyanis valahogy ők is felfedezték, hogy hoppá, hát a plébánia területén itt volt egy szent. És akkor 2024-ben, ugye épp a halálnak a 80. évfordulóján, akkor egy 4 előadásból álló sorozatot indítottak el. Ennek felvételét láthatta a bíboros úr, amiben én is megpedzettem, hogy tehát azonnal boldogán lehetne avatni, mert vértanú. És így beindult a boldogavatási eljárás, és egy szakértői bizottság állt össze, kifejezetten levéltárosok, történészek, akik nagyon alaposan tudják vizsgálni ezeket a dolgokat, és hát nagyon sok minden feltárult, ami Ervin Gábor környezetében volt. Például, amiről nagyon keveset tudunk tényleg, hát a nyilasoknak a működése. Hogy épp a 12. kerület volt az, ahol országos szinten is a brutalitás olyan magas fokú volt.
És pont itt a Maros utca, Városmaj utca környékén.
Sajnos, ezt kell hozzátennem, mert itt egy zsidó otthont, egy zsidó kórházat is, ugye. Tehát legépp fegyverezték a nem tudom, 128 embert. Nagyon-nagyon sok áldozat volt itt. És hát sajnos volt köztük egy katolikus pap, egy minorita szerzetes.
Már akkor álltak föl volt függesztve már a minoritáktól, de...
Továbbra is járt a reverendájába, és ebben a körzetben...
Kunpáter.
Igen, András minorita volt. Tehát ott volt egy ördögfióka gyakorlatilag, ezt kell mondani, meg egy angyal egymás mellett. És ugyanabban a templomban is néztek. Mert a plébános az ilyen nyilas érzelmű volt. És beengedte ezeket az elemeket is a templomba. Úgyhogy van egy élő tanú, aki például azt megélte, hogy egy ilyen nyilas osztag bejött a templomba, fegyverrel. Egy kislány volt akkor az illető, még ma is él, és nagyon él benne az az emlék, hogy hát azt hitték, hogy nekik akkor ott végük van. Tehát a kumpáter misézett, előjöttek az oltárig, utána kimentek. De nem lehetett tudni, hogy most itt lesz egy folytatása, vagy valami. Tehát nem volt könnyű helyzet, és ezt ma már nehezen tudjuk fel térképezni, hogy ki merre és hogyan mozgott. Minden esetre még meg kell emlékezni arról, hogy volt egy Magyar Szentkereszt Egyesület.
Ott szerepe volt Ervin Gábornak is.
Lelkivezető volt, de a bátyja, Ervin Pál, ügyvéd, ő már korábban ott titkár volt. Ennek az elnöke Apor Vilmos volt egyébként.
Már akkor győri püspökként.
Győri püspökként, és hát egészen biztos, hogy a kettő között is szoros kapcsolat volt. Megvannak a programjaik a Szentkereszt Egyesületnek. Tehát azon nagyon sokszor ott van Ervin Gábor neve, de sok más ismert magyar papi, akik hát kiálltak, elnyomottak a szegények és az üldözöttek mellett.
Remélhetőleg ez a kritikai életrajz hamarosan megszületik, dolgoznak rajta, mert az egy mérföldkő lesz.
Megvan már, mert tavaly volt egy konferencia Ervin Gáborról, egy 8 előadásból álló konferencia, és ennek az anyaga pontosításokkal, lábjegyzetekkel, kiegészítésekkel most készült el. És ebben benne van ez a kritikai életrajz, ami majd őszre fog megjelenni, amely így emléket is állít a fiatal, ifjú Ervin Gábornak, a kispapnak, a fiatal pap, hogy indult el a lelkipásztorkodás útján, a szellemi élete, hogyan tudott kapcsolódni a akkori közéleti és értelmiségi körökhöz, mint ami a filozófia, a pszichológia biztosított, és hát az írásai. Tehát ő tulajdonképpen a jezsuiták fedezték fel, a könyvei, amelyeket akár fordításai Garrigou Lagrange-tól, vagy pedig más szerzőktől, ezek mind a Korda kiadónál jelentek meg Kecskeméten. Tehát az a jezsuitáknak a kiadója volt, és hát nem mellékesen a Magyar Kultúra, aminek Banga Béla volt a főszerkesztője, lapjain Ervin Gábor rendszeresen feltűnt.
Publikált.
Sőt, 1940-ben ő búcsúztatja a címlapon Banga Bélát. Ervin Gábor.
Aki 60 éves korában elhunyt nem sokkal az Eukrisztus kongresszus után, 40-ben azt hiszem.
Igen.
A címlap, ez az ELTE jogtudományi kar, miért ez került a címlapra?
Tehát itt az egyetemi templom mellett vagyunk, ugye most is fizikailag, a szeminárium épületében. Mellettünk van az egyetemi templom, és rögtön mellette pedig az ELTE, a mostani ELTE jogi kara. Az akkor a Pázmány Tudományi Egyetemnek a jogi kara volt, és annak az első emeletén volt a hittudományi kar. Tehát Ervin Gábor ide járt, ebbe az épületbe járt teológiára. Tehát a papképzésnek ugye a lelki élet és a papságra való felkészítés az a szemináriumban történt, maga a szentségekben való részesülés az egyetemi templomban, és pár lépése odébb, az pedig hát az egyetem volt maga, tehát kifejezetten a hittudományi kar, amelyen az első évben, mivel akkor még nem volt papnövendék, Tehát más professzorokat is hallgathatott, akik szimpatikusak voltak számára, világiakkal járt együtt például.
Hogyne, persze. Utolsó kérdésem, említettük, hogy nincs erekjéje egyenlőre. Semmi olyan tárgy, vagy könyv, vagy följegyzés nem maradt fönn, ami lehetett a kezébe, vagy ő írhatta volna?
De igen. Ilyenek maradtak fent, és hogyha nem csak a csonterekékre gondolunk, akkor például a könyvtárunkban is a Kultúra és Emberiség, amely ugye kiváltotta a magyar filozófia érdeklődését, aláírása. És többeknek írt. Van úgy, hogy csak hogy a szerző, tehát így írta le, hogy a szerző, mivel a neve már ott volt a címlapon,
igen.
De nagyon sok szó van, hogy szeretettel, és Ervin Gábor leírja a saját írását. Talán most erről még nem beszéltünk, hogy 7 évig a Salvator Intézetnek volt a hittanára. Tehát ez idő alatt...
Az a Salvator nővéreknek volt egy intézetük, vagy mi volt
igen,
az?
Igen, ilyen tanítónéniket képeztek, igen. És az én általános iskolai osztályfőnöknőmnek, Makádi Margitnak is a hit tanára volt Ervin Gábor, aki hát a pap szentelő.
Tehát akkor így találkoztál először Ervin Gáborral.
Egészen pontosan így. Hogy a Tedeum és a Veni Sancte beszédeit Ervin Gábor összegyűjtötte, jezsuiták kiadták, és Margit néni pedig ezt elhozta a szentelésemre, és hát mondta, hogy hát, hogyha ezzel tudsz valamit kezdeni, neki ez pedagógiai vezérfonala volt, hát akkor ezt nekem adja. És én ezt olvasgattam, elprédikáltam, tehát mind a mai napig ott visszhangoznak a sorok között az írásaiban, az ő igazi lelkisége, amely, hogy így fogalmazzak, állandó, és tulajdonképpen az egyház tanítását tartalmazza, nagyon szép megfogalmazásokkal, már akkor ugye benne van a gondolkodó ember, de benne van a fiatalokkal foglalkozó lelkipásztor is.
Nagyon szépen köszönöm, műsoridőnk lejáróba van, folytatjuk, és hát nyomorúan kísérjük azt a folyamatot, amiben Gránc Mihálynak fontos szerepe van, hogy egyre jobban megismerjük, és elkísérjük az oltárra emelésig Ervin Gábort valamennyiünk érdekében. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a beszélgetést a hitről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjünk a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
Például a kedvel, szeretnek az is ugye a szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
Eszter, tudnád folytatni a sort?
Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
Jasmin, van még valami ötleted?
Vonzódik, tetszik, bejön neki kedve.
Anna?
Rokon szenvez, csíp.
Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felé felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezik, görögül, hogy erosz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valamit tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
életstílus.
Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi talán.
Eszter?
Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
Igen, igen, pontosan. Nuca, mi az, ami neked kedves dolog?
De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
pontosan
sportolni.
Ugye igen, ezek? Igen. Hogy érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy a Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekvő magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Akvinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Luca?
Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat, úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatunknak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy ez neki is jó legyen.
Igen, azt tudtuk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránt süt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötleted, hogy mivel tudnánk ezt a Jézus féle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
Igen, igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk. Jászmin?
Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam fölkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele, nem váltottunk két szót se, köszönöm viszonyban se voltunk, és azt, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Eszter, te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, ha kéri.
Igen, igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például mikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzéset tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elön belülről, és ez így olyan jó érzés.
Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát hat a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a felebaráti szeretetet.
Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjunk már rá konkrét történeteket, amikben ezt látjuk, hogy tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
Igen, Jászmin?
Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, Kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, Jerikói vak gyógyítása, leprású gyógyítása például.
Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakező embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter.
Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
Pontosan. Luca?
Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei, különböző formákban nyilvánul ez meg, gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz, ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai megnyegzőn, gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretett cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy hogy szerette Isten a világot, és az a válasz, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
Például a hit és a lelkiismeretünk.
Igen?
És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Uh-huh. Igazából ugye a Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik, hogyha mi is szeretjük az embereket.
De az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.
szellemmel eljegyezve, mint menny a szar. A vőlegé úgy várom, hogy elvigyél te én benne.
Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Mit fejez ezzel ki Jézus?
Hát, hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odaajándékozó szeretet.
Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Luca?
Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
Pontosan mire gondol itt Jézus?
Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
Lesz, amit így egymással cselekedtünk. Meg azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani, vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
Szerest fele barátodat, mint önmagadat.
Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jászmin?
Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer, hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Kérdezi Péter, és Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye ez a nagyon ismert kép, amit meg használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a felebaráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
Eszter?
Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. Egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek. Mi lehet ennek az oka? Eszter?
Hát például, ha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
Igen, igen.
Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetés kapunk miatta később, vagy...
Luca?
Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ezt különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinál, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja, akkor félek a következményektől azért, hogy mi lesz, hogyha nem.
Nagy Szent Bazilios tökéletesen megfogalmazta ezt a három dolgot, azt mondja, hogy ugyanis vagy a büntetés miatti félelem miatt fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk, vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsot, és így a béresekhez válunk hasonlóvá. Vagy a törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt, és így fiakká válunk. És ugye ez a harmadik, amikor egy kapcsolat áll a kérés teljesítése mögött. Ahogy Luca mondta, a legszemléletesebb példája, ahogy a Szent Bazilios is mondja, ez az atyai gyermeki szülői kapcsolat. És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat, vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz. Viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
Luca?
Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
Jászmi?
Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb, és nyitottabb az emberek felé.
Eszter?
Tehát aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint ahogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összealapított üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezében átszállat, fejére tőviskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az ég madaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az éc ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen. A szeretet nélküli felelősség figyelmetlen. A szeretet nélküli igazság kemény. A szeretet nélküli okosság gőgös. A szeretet nélküli barátságosság hűvös. A szeretet nélküli rend kicsinyes. A szeretet nélküli hatalom kíméletlen. A szeretet nélküli birtoklás fösvény. A szeretet nélküli adakozás képmutató. A szeretet nélküli vallásosság bigott. A szeretet nélküli hit vakbuzgó. A szeretet nélküli remény fanatikus. A szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, Jézus.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36